Kedves testvéreim, gondviselés szerű, hogy a hitvallásnak ezek az igazságai, amelyekről a múlt alkalommal is és a mai alkalommal is elmélkedünk, éppen Nagybőjt napjaira esnek. Nagybőjtre, amikor előszeretettel hallgatjuk a lelki gyakorlatos beszédeket, állítjuk magunk elé Krisztus szenvedését, az ő érzelmeit, hogy ezek közelebb segítsenek bennünket életünk állandóan visszatérő nagy-nagy feladatához, az őszinte megtéréshez, életünk megjobbításához, annak a szeretetnek a viszonzására, amelyet az Isten szent fia kereszthalálában nyújtott nekünk. De ugyanakkor Szent Rita ünnepére is készülünk. Ez a 15 csütörtök, amit az ő emlékeire magunkra vállalunk, abban is segít minket, hogy úgy tekinthetünk a mi szentünkre, Ritára, hogy ő különleges módon kapcsolódott a szenvedő Krisztushoz. Amikor kezdtük ezt a beszéd sorozatot, az első alkalmakkor arra a kápolnára irányítottam a figyelmünket, amelyben az ő romlatlan testét őrzik. Ennek a kápolnának az oldal falain Szent Rita életének különböző állomásait örökítették meg. És most egy újabb képet állítsunk magunk elé, amely nagyon egyszerűen és lényegre törően egy hasonló feszületet és az előtte imádkozó Szent Ritát ábrázolja. Azt a pillanatot, amikor megkapja Krisztus sebeiből a homloksebet. Azon a tövisen keresztül, amely a tövis koronából származik. Mindössze két évszázad választja el a két nagy szentet. Mind a ketten Itáliának ugyanabban a tartományában, Umbriában éltek. Assisi Szent Ferencre gondolok, aki a világ történelmében elsőként kapja meg, legalábbis az egyház tudomása szerint, Krisztusnak a sebeit két kezén, a két lábán és az oldalán. És 200 év múlva, ugyancsak Umbriában, egy kolostor mélyén, egy csendesen imádkozó apáca homlokán jelenik meg, ugyancsak egy seb, amely Jézus szenvedésére utal. Így állítsuk ezen a mai elmélkedésen magunk elé Szent Ritának az életét, hogy ő társa lett a világért szenvedő Krisztusnak. Szent Pál apostol azt írja, hogy én Krisztus jegyeit viselem testemen. És valóban Krisztusnak a sebei számunkra olyan bőséges forrást támasztanak, amelyhez mindig oda lehet menekülni. Boldog emlékű Belon Gellért püspökatyának volt a jelmondata, vulnere sanus, vagyis sebektől gyógyítatva. A mi életünkben is mennyi seb van, amelyet mások okoznak, amelyet az isteni szeretet enged meg nekünk, és ezekre a sebekre úgy kell tekintenünk, hogy ezek érdemszerzés forrásai lehetnek. Amikor az evangéliumokat lapozzuk, először is megdöbbentő az, hogy viszonylag szűkszavúan intézik el Jézus életének eseményeit. Leírnak egy-egy csodás gyógyulást, vagy másféle isteni jelet, amellyel kinyilvánítja az ő hatalmát, vagy röviden összefoglalva valamelyik tanításának a lényegét tárják elénk, és amikor odaérnek Jézus szenvedéséhez, akkor egyszerűen olyan bőbeszédűnek tűnnek a többihez képest. Hát a szenvedés, az, amitől az ember leginkább menekül. Amelyről időnként beszélünk, de nem nagyon szeretünk róla beszélni, hiszen fölújítja bennünk a fájdalmat. Mégis ennyire fontos. És ha a hitvallás igazságait nézzük, akkor tövören, tehát különböző szavakkal megfogalmazva, de mégis felsorolják a szenvedés eseményeit. És így állítsuk a mai alkalommal magunk elé a következő mondatokat. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Nem véletlen, sem a hitvallásban, sem az evangéliumokban, hogy elénk tárják Jézus szenvedésének az eseményét. Hiszen a krisztusi szenvedés végül is a mi keresztény hitünknek a középpontja. Hiszen mi más teszünk a szentmise áldozatban napról napra, mint megjelenítjük, jelen valóvá tesszük a keresztoltár áldozatát, amit ott Krisztus 2000 évvel ezelőtt saját vérével szerzett meg számunkra, azt az egyház vértelenül, de ugyanúgy megjeleníti, és adja oda újra a mennyei atyának, mint számára a legértékesebb ajándékot. És a szenvedés, Krisztus keresztáldozata 2000 évvel ezelőtt egy olyan eseményé vált, amely választóvonal, hiszen ott választódott ketté, és határolódott el egymástól az üdvösség és a kárhozat, a hit és a hitetlenség, az élet és a halál. És mennyire megdöbbentő, hogy ez a 2000 évvel ezelőtti esemény ennyire meghatározóvá vált. Erről írja Szent Pál apostol az első korintusi levél, első rész 18. versében, a kereszt igéje azoknak, akik elvesznek oktalanság ugyan, de azoknak, akik üdvözülnek, vagyis nekünk, Isten ereje. Hát ebben a mondatban azért nagyon sok ellentmondás van. Először is próbáljuk szemlélni azt, hogy mit jelent az, hogy a kereszt igéje. Az, amit a hitvallás ilyen tömören fogalmaz meg, megfeszítették, meghalt és eltemették. Ezek történeti tények. Ezeket nem lehet ma már kétségbe vonni, hiszen a korabeli pogány szerzők is megemlékeznek arról, hogy egy Krisztusnak nevezett embert keresztre feszítettek. És ha belegondolunk, hogy abban az időben az emberi büntetésnek, a kivégzésnek egy elterjedt gyakorlata volt. Milyen sok embert feszítettek meg. Spartacus rabszolga lázadásától kezdve volt olyan időszak, amikor a környék összes fája kevésnek bizonyult, annyi keresztet ácsoltak, és szinte az utak mentén nem lehetett mással találkozni, mint keresztre feszített, szerencsétlen, megbüntetett emberekkel. És milyen sok ember halt meg. Milyen sokan lelték halálukat ebben a szörnyű kivégzési módban. És mennyi ember temettek el. És akkor ne is gondoljunk az elmúlt századok tömegmészárlásaira, hanem csupán az emberi élet természetes velejáróját szemléljük. Hát, ha mi papok végignézzük szolgálatunkat, akkor azt hiszem, hogy a szolgálatunk több, mint a fele éppen a temetési szertartások végzésében teljesedik ki. Mennyivel kevesebbszer kérnek, hogy álljunk oda az újszülöttek fölé, hogy Isten gyermekeivé tegyük őket a keresztség szentségében. És ez a, mondjam így, hétköznapi dolog történt 2000 évvel ezelőtt a názáreti Jézussal is. Elítélték, keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Tehát, ha itt megállunk, akkor akár föl is állhatunk, le is bonthatjuk ezt a szentét, és fejezzük be, mert nincs az egésznek értelme. Hiszen az eltemetés egy olyan pecsétet tesz az emberi életre, amellyel a legtöbben nem mernek és nem is tudnak szembenézni. Egyszer az egyik kolléga mesélte, két temetés között volt itt a budapesti köztemetőben, és hát ráért, sétálgatott ott a sírkertben, és hall egy ilyen úgynevezett civil búcsúztatást. Sokan voltak a temetésen, és az illető azzal zárta, hogy ennyi volt az egész, és utána elment. Az ott maradt özvegy, nagyon zokogva, szinte magából kivetközve mutatta a fájdalmát. És akkor az illető atya megvárta még egy kicsit, oszlik a tömeg, és akkor oda ment hozzá, bemutatkozott, és azt mondta neki, hogy ne sírjon, nem ennyi, van ennek folytatása. És akkor pár szóval próbálta megerősíteni, próbálta fölnyitni az ő szemét, hogy az emberi élet, az a sok szeretet, amit együtt töltöttek, amit egymástól kaptak, nem érhet véget. Mert Krisztus föltámad, és van örök élet, és bíznia kell ebben, és meg fogja látni, hogy milyen erőforrás lesz ez az ő számára. És ez az özvegy nagyon hálásan köszönte ennek a idézőjelben mondom, szolgálaton kívüli papnak néhány gondolatát, segítő szándékát, odafigyelését. És ezt honnét vesszük? Abból, amit a hitvallás így foglal össze, megfeszítették, meghalt és eltemették. Valahol itt kezdjük megérteni Jézusnak azt a természetből vett képét, példáját, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad. De ha elhal, bőséges termést hoz. És azért mi mindnyájan valahol az életünk folyamán újra és újra gyakoroljuk ezt. Hiszen a szeretetünk, az áldozatvállalásunk, a másnak való segítő készségünk nem de ugyanilyen elhalás naponta. Amikor meg akarok feledkezni saját magamról, hogy magamra vállaljam a másiknak a gondját, baját, hogy végig hallgassam az ő panaszáradatát, hogy esetleg egy kedves, figyelmes szóval megkérdezzem, hogy van, régen láttam, esetleg nem jól néz ki, van valami baja? Ezek nem kerülnek pénzbe, de mégis olyan forrás lehet a másik számára, amelyből valóban élet fakad. És ez az áldozat. Jézus kereszthalála, az ő szenvedése abban az időben nem volt elszigetelt esemény, hanem sajnos gyakorlat volt. Ilyen értelemben ajánlom újra megnézni a Passió című filmet. Nagyon nagy vihart kavart, de akik látták, olyanok is, akik hitetlenek, megdöbbentek azon, hogy mégis így igaz. El kell olvasni, kiadott a Szent István Társulat egy könyvet, Keresztrefeszítés az ókorban címmel, vagy a boldoggá avatott Emerik Katalinnak a látomásait, amelyben végig szemléli, végig éli Jézus gyötrődését, kínhalálát. Egyszer valakinek mondtam, amikor arról beszélt, hogy milyen durva ez a Passió című film, bocsánat a kifejezésért, de hát ez nem az volt, hogy elnyebelnye Jézuska, hanem ez egy kivégzés. És ő tudatosan vállalta. Ennek a filmnek az egyik legnagyszerűbb jelenete az, amit összekapcsol a keresztút állomásával, amikor a szűzanya odasiet és látja Jézust az utca végén, és egészen közel megy hozzá, és Jézus elesik, amikor az édesanyja és a fia szemei találkoznak, Jézus ennyit mond Máriának, anyám, nézd, újjá teremtek mindent. Ez Máriának a hitére is utal. És Jézusnak arra az elszántságára, hogy ő úgy vállalja a szenvedést, hogy a búza létével akar azonosulni. Hogy elhaljon, de tudja, hogy ebből bőséges termés fog származni. 2000 évvel Krisztus után mi visszaemlékezünk azokra az eseményekre. De nem csupán emlékezünk, hanem erőt merítünk belőle. Hogyan állhatott Krisztus ott a nép előtt, a megkorbácsoltatás után, amikor Pilátus olyan szánakozva, de olyan gúnyosan csak ennyit mond, ecce homo, íme az ember. Hiszen ő ezt vállalta magára, hogy össze tudják téveszteni velünk őt, az Isten fiát. Egészen közel akart kerülni a mi életünkhöz, egészen olyan akart lenni, mint bármelyikünk. Mert hát mindez miért történt? Valaki miatt, valakiért, valaki helyett. És ez a valaki én vagyok, és ez a valaki te vagy. Nekünk kellene ott kínlódnunk a kereszten. Nekünk kellene haldokolnunk azon a fán. Nekünk kellene elviselnünk a büntetésnek ezt a rettenetét. De mindez értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért történt. Hogy hogyan is játszódhatott le, valamit megsejtett ebből Krisztus előtt 600 évvel a nagy próféta Izajás. Nagypénteken majd halljuk a szertartás elején az egész proféciát. Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Megvetett volt, és nem becsültük őt. Nem véletlen az, hogy a keresztény hagyomány a keresztút járása közben háromszor is megáll, hogy arra emlékezzen, hogy Jézus elesett. A gyöngeségben, a kereszthordozásban, a ránehező bűn terhe alatt, de újra és újra fölállt. Testvéreim, nem az a baj, hogy mi rászorulunk a szentgyónásra. Nem az a baj, hogy nagyon is gyengék vagyunk, és napjában nem hétszer, hanem számtalanszor vétkezünk. Nem az, hogyha nem akarunk fölállni. És egy ilyen nagybőti időszak, egy lelki gyakorlat, egy magunkba szállás, kell, hogy késztessen bennünket ennek fölismerésére. Elestem, mert gyönge vagyok. Krisztus is elesett, értem és velem együtt. De ő fölállt. Nekem is követnem kell őt. Hogyan is hív az ő követésére? Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vagyis legyen áldozatos, vegye föl a keresztjét, ismerjük el, hogy mennyire gyöngék vagyunk, és mennyire nem vagyunk képesek megszabadulni emberi gyöngeségeinktől, gyarlóságainktól, és úgy kövessen engem. Követni Krisztust ezen az úton is. És az sem véletlen, hogy ott a keresztúton kényszerítenek egy teljesen képbe nem illő ember. Szegény Cirenei Simon a napi munka után a mezőről igyekszik hazafelé. El lehet képzelni, hogy mennyire nem akart ebbe az egész kivégzési históriában részt venni. És a jognak, a határozatnak, a törvénynek az értelmében kényszerítik, hogy segítsen. Azért ebben is mennyi gonoszság van. Attól féltek, hogy Jézus nem fog eljutni a Golgotára, hogy még előbb meghal. És akkor mi lesz a parancs teljesítésével? Hát akkor enyhítsük az útba eső büntetést, ne ő vigye a keresztet, hanem ez a Cirenei Simon, mert Jézust ki kell végezni ott, ahol a parancs szól. De ebben az állomásban is mennyi megerősítés van. hogy van Cirenei Simonunk. Második János Pál pápa avatta boldoggá, illetve szenté, az általunk is ismert és tisztelt Páter Piót. És az ő keresztútján, amelyet még az életében kezdeményezett, úgy ábrázolják a Cirenei Simon állomását, hogy Pió atya viszi Krisztus keresztjét. És nekünk is időnként az utunkba mellénk vetődik egy-egy Cirenei Simon, aki segít. Aki nem tudjuk, hogy honnét, de mégis ott abban az alkalmas időben megjelenik, és oda veti a vállát a mi keresztünk alá, és jön velünk, és segít nekünk. Isten csodálatos gondoskodása, odafigyelő, figyelmes szeretete, amellyel megint csak mellettünk áll. És ezt csak azok veszik észre, akik nyitott szemmel, nyitott szívvel élnek. Mégsem vagyunk magányosak ebben a földi életben. Szent Pál mindezekről azt mondja, hogy oktalanság. Hát valóban, amit hozzáfűz a történelmi tényekhez a hitvallás, mert hát folytatja, de megfeszítették, meghalt és eltemették, és hozzáteszi, alászállt a poklokra. Hát ez az, amit a világ nem tud elképzelni. Még odáig elfogadja, hogy Jézus szenvedett, keresztre feszítették, hogy meghalt, és hát ezután eltemették. De hogy még ezután történjen valami, ez a világ számára oktalanság. Mit jelent az, hogy alászállt a poklokra? Hát először is visszagondolva arra a sok-sok szenvedésre, gyötrelemre, amelyet Jézus magára vállalt, hát valóban a pokol kínjait állhatta ki. Keletieknek, az ortodox testvéreinknek, görögkatolikusok is oda tartoznak. A húsvéti ikonja nagyon érdekes és beszédes módon tárja elénk a hitvallásnak ezt az igazságát. Soha nem ábrázolják a föltámadt Krisztust egyedül. Az ikonok általában úgy tárják elénk, hogy Krisztus lemegy az alvilágba, ahol azok az üdvösségre váró nagyok várják, akik eddig még nem juthattak el, hiszen nem nyílt meg az üdvösség. És mit tesz Krisztus? Mit tesz a föltámadott? Kézen fogja Ádámot és Évát, összetöri a pokol kapuit, rálép, és emeli őket az Isten országa felé. Beszédes ez a kép. Ezt jelenti, hogy alászállt a holtak országába, hogy onnét a várakozókat, a jutalom, az igazságosság, az isteni irgalom birodalmába és szeretetébe vigye magával. Ez a megváltás. Így kell nekünk szemlélni Krisztus szenvedését, hogy nem zárult le a halállal, és nem a föltámadás dicsősége a következő, hanem közötte ott van egy lényeges, az a jutalmazás, az a kezdet, hiszen az apostolok, amikor rágörgetik Jézus sírjára a követ, úgy érzik, hogy egy nagyon jó ügy itt most elveszett. És ezzel az igazsággal, hogy Krisztus ez alatt alászállt a holtak országába, és elvitte a megváltás jó hírét az ott várakozó igazaknak, ezzel azt mondja és azt árja elénk, hogy elkezdődött egy jó ügy, és ennek vagyunk mi most részesei, és adja Isten, hogy az utánnak következő nemzedékek is ebben részesülhetnek, hogy Krisztus megszerezte számunkra az örök üdvösséget. Az elítélésből, a büntetőítéletből felmentés lett. Nem is gondolhatta volna az ember, hogy az Isten olyan utat választ, amitől mi szinte akaratlanul is irtózunk. hisz ki az közülünk, aki keresi maga számára a szenvedést? De ki az közülünk, aki el tudná kerülni a szenvedést? Jézus ezért vállalja magára, hogy utat mutasson, hogy forrássá tegye a saját szenvedését. És hát mi volt ez? Annak a kornak a kivégzési módja. És mi lett a keresztből? Szent Pál szembesül azzal, zsidók azt mondják, hogy botrány. Hogyan lehet az Isten fia, a világ megváltója az, aki így szenved? A görögök, a bölcselkedők, a zsidóságon kívüli pogányok azt mondják Pálnak, hogy ez ostobaság. Hát te olyan emberbe akarsz bennünket belekapcsolni, olyanba bízzunk, aki nem volt képes saját magát sem megmenteni a szenvedéstől, a haláltól. És Pál vállalja ezt, és nekünk vállalnunk kell, hiszen ő is tudja, megérezte, hogy mindez, ami botrány, ami ostobaság mások számára, nekünk az Isten ereje. Hogyan szemléljük? Hogyan közeledjünk Krisztus szenvedéséhez, a keresztre feszítéshez, a kereszt titkához? Én azt hiszem, hogy valami olyasmi módon, hogy az ószövetségi nagyok tették, egy Mózes, egy Illés, akik levették a sarujukat, mert átérezték azt, hogy szent az a hely, ahol állnak. És milyen megdöbbentő az Istennek, csupán annyi hely kellett, amit a két tenyerével el tud takarni. Mert ennyi hely kellett ebből a világból, hogy fölállítsák Krisztus keresztjét. És mi most néhány pillanat múlva a szentmise áldozatban ehhez a helyhez közeledünk, hogy Krisztus szenvedésének ajándékából, az oltári szentségből részesedjünk. Mert mi is úgy érezzük, mint a nagyapostol Pál, hogy ez számunkra valóban Isten ereje.